Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozóra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban, az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az uniónak változtatnia kell, jelentette ki a kormányfő, kiemelve Európa veszít globális versenyképességéből. Az unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szer magasabbak, itt sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre, a Közel-Keleten és Afrikában, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. Elsőként Ursula von der Leyen reagált a beszédre. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája alássa befektetők bizalmát. Von der Leyen szerint ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítette, hogy az nem migráció elleni küzdelem, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint Orbán Viktor nem békemissziót folytat, hanem elnyújtja a háborút. Az elhangzott hozzászólások után Orbán Viktor úgy reagált, az Európai Parlament ócska propaganda terepévé vált, a vita túllépett az észszerűség határain és a tények világán. Azt is elmondta, hogy csak abszurd pártpolitikai vádaskodásokat hallott. A pénzügyminiszter a Költségvetési Bizottság előtt szólalt fel a parlamentben, ahol megerősítette, a kormány idén is tartani fogja a 4,5%-os GDP arányos költségvetési hiánycélt. Varga Mihály hangsúlyozta, több egyenlegjavító intézkedés hoztak, és az infláció éves átlaga várhatóan 3,5-4% körül alakul. A miniszter azt is bejelentette, a kormány november 15-ig beterjeszti a 2025-ös költségvetést, amelyről várhatóan december közepén dönthet a parlament. Beszédében kitért az iparűzési adórendszerének átalakítására is. Megerősítette, hogy bár az önkormányzatok bevételeit ez nem csökkenti, a területfejlesztési forrásokat új alapból csoportosítják át, járási szintű fejlesztésekre koncentrálva. A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a magyarországi kivitelezéssel. A vasútvonal hazai nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Tovább csökkent a gázfogyasztás 2024 első háromnegyedévében, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A tavalyi év azonos időszakához képest több mint 300 millió köbméterrel, 5,2%-kal kevesebb gázt használt fel Magyarország idén januártól szeptemberig. Az energiaválság előtti esztendőhöz 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel volt alacsonyabb a fogyasztás az idei első 9 hónapban. A finn elnök szerint a jelenlegi geopolitikai környezetben a NATO visszatér elsődleges feladatához, amelyért létrehozták, az elrettentéshez és a keletről elsősorban Oroszországból érkező fenyegetésekkel szembeni védelemhez, számolt be róla az Ukrajinszka Pravda. Alexander Stubb kijelentette, meggyőződésem, hogy most a NATO 3.0 kialakulásának vagyunk tanúi. A Milton hurrikán a mexikói öbölben szágult, hamarosan eléri Floridát. A helyi lakosoknak pár órájuk maradt az evakuálásra, mielőtt a katasztrofális ötös kategóriájú vihar az előrejelzések szerint lecsap Tampa környékére, és életveszélyes vihar hullámot vált ki. Jane Kester, Tampa polgármestere nem sok türelmet tanúsít azokkal a helyi lakosokkal szemben, akik a hurrikán miatt kiadott evakuálási parancsot nem tartják be. Ha úgy döntesz, hogy a kiürítendő területek egyikén maradsz, meg fogsz halni, mondta a CNN-nek adott interjújában. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában majd sokat süt a nap, aztán a következő estétől újra beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők, az esemény vendége Michael Wolesbenek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a miskolci táncházak történetéről, jelenéről, hagyományokról, az esztelás táncház hangulatáról, öltözködésről, korhatárokról, népzenéről, néptáncról lesz szó. Barsi Csaba néptáncpedagógussal, táncház zenésszel beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Csaba, a Zoom vonal túlsó végén.
Én is szeretettel köszöntelek, András, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A táncházak, a miskolci táncházak történetéről beszélgessünk így az elején. Mikorra nyúlik vissza?
Maga a táncház mozgalom az 1972. május 6-án indult el Budapesten egy olyan rendezvénnyel, amin 7 táncegyüttes vett részt. Nyilván ezt megelőzte az a hagyomány, ami a népi hagyományban és szék városában, szék község, ez Kolozsvártól északkeletre fekvő magyar község. Honnan eredeztetjük ezt a kifejezést, hogy táncház, mert ott a tánc alkalmat így hívták. Tehát mind a településnek 3 kisebb része van, és mind a 3 kisebb részének volt rendszeres táncháza, ahova fiatalok összegyűltek, ahol a fiatalok táncos mulatsággal és nyilván az ismerkedéssel töltötték el az estéiket, és ezt a modellt vette át a magyarországi, budapesti néptáncosoknak jó része 1972-ben, ami két év késéssel került hozzánk Miskolcra. A budapesti táncház mozgalom elindítójai nyilván a táncosok voltak, de két emblematikus személye, Sebő Ferenc és Halmos Béla, vagy a Sebő Duó oldotta meg a zenei kíséretet. Nyilván ezen az első táncházi alkalmon még ott volt Éri Péter is, és több zenész, több táncos, de a miskolci táncházak is úgy indultak, hogy először Sebő klub volt a Gárdonyi Géza művelődési házban, aztán Borsodi Fonónak nevezett rendezvénysorozat indult el, és tudomásom szerint utána pedig a Rónai művelődési házban voltak az Avas Táncegyüttes Oldudvarában szervezett táncházak. Ezt az időszakot egy jó nagy szünet után aztán a Bartók Béla művelődési házban folytatták, ott voltak olyan időszakok, ami a táncház miskolci jelenét segítette, és utána pedig már több, a városban több ponton szerveződtek táncházak, amit mi úgy nyilván tartunk, az a vianos táncházi időszak, az a 90-es éveket jelentette, majd a Molnár Béla ifjúsági házban is több táncház volt, aztán a Vörösmarty művelési házban voltak táncházak rendszeresen, és hát 2003-ban eljutottunk ahhoz a Nyilas Misis miskolci táncházhoz, amit a mai napig esztenáns táncháznak nevezünk, és ez 21 éve töretlenül tudott működni, és tud működni. Mi most az esztenáns táncháznak a zenészei vagyunk, nyilván, mint minden más táncházban, itt is vannak tánctanárok, vannak, akik a gyermektáncokat, gyermekjátékokat tanítják, és van, aki pedig a felnőtt táncok tanítás, amit felnőtt táncház rész Ben a tánc tanításért felelős. Sinka Tímea szokta a gyermekfoglalkozásokat vezetni, és Bernát Rihárd szokta a felnőtt alkalmakon tanítani a táncot.
Te emlékszel még az első táncházadra?
Igen, én a Bartókban voltam először táncházban. Én a Kisgyőri Motolla néptáncegyüttesben kezdtem el táncolni. Grúz Attila volt az együttes vezetője. Ő állított mondjuk engem ilyen szempontból irányba. Hetedikes voltam akkor, amikor a néptánccal megismerkedtem, azzal a formájával, amit mi ma néptáncnak nevezünk. Nyilván ott a faluban láttam az elődeimet, láttam az időseket is táncolni a lakodalmak alkalmával, de azt a formát, amit most színpadi művekként is láthatunk, ismerhetünk, amit már komplett viseletekkel állítanak a különböző rendezvények központjával, azt én is a 80-as évek második felébe kezdtem megismerni, és a 80-as évek második felében voltam először miskolci táncházban, amit a Bartók művelési házban, azt hiszem, hogy akkor még nem Színvavölgyi Vasas néptáncegyüttesnek hívták. Tehát nem Színvavölgyi Táncműhelynek, hanem Színvavölgyi Vasas néptáncegyüttesnek, akik vállalták a szervezését ennek. Nagyon sokszor volt itt a Téka zenekar, Téka együttes, mint vendégzenész társulat, de már akkor a Borókás népzenei együttes itt a miskolci fiatalokból szerveződve vállalták, hogy megtanulják hasonlóképpen ezt a zenei kultúrát, mint a Téka együttes. Tánctanárok voltak olyanok, akik a Színvavölgyi Vasas táncosai voltak, vagy vezetői, illetve Budapestről is érkeztek tánctanárok már akkor is, akkoriban is. Ami számomra sokkal meghatározóbb volt, hogy 92-93-ban megkerestek engem is azzal, hogy csináljunk rendszeres táncházat, és nekem ott körülbelül 10 évig a Vian Klubban, illetve a Molnár Béla Ifjúsági Házban volt ilyen szerepköröm, hogy szervezzem és vezényeljem is le a miskolci táncházakat. Ebben az időszakban a Fanyűvő zenekar és a Kisgyőri Folk együttes szolgáltatta a talpalávalót, de megfordult a miskolci folk életnek minden zenésze, minden táncosa abban az időszakban a táncházainkban, és azt kell, hogy mondjam, hogy az teljes mértékben meghatározta utána már az életemet az az időszak.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Barsi Csaba néptáncpedagógussal, táncház zenésszel. Indul egy tanfolyam, ne hívjunk meg erre mindenkit. Először is kiknek ajánlod a táncházat, a néptáncot?
A táncházat magát mindenkinek tudom ajánlani. A táncház az egy olyan szórakozási forma, hogy teljes kötetlenséggel, és hát nyilván tehetséghez, fizikumhoz megfelelően részt lehet rajtuk venni, be lehet kapcsolódni, és hát mindenki annyit tud hasznosítani az ott látottakból, tanultakból, amennyi neki jól esik. Úgyhogy mindenféle korosztályt érinthet ez a dolog. Hozzánk az Esztenes Táncházban két társaság jár, a kicsi gyerek társaság, hát nyilván szülőkkel, és a másik társaság pedig a felnőttek társasága, ahol megjelenik ugyanaz ifjúság, de nem olyan nagy számban. Úgyhogy érdekes dolog, hogy a nagyon kicsik elvarázsolódnak ettől a zenész-táncos közektől, kultúrától, és leginkább az érettek ragaszkodnak hozzá, és az érettek szokták használni. A fiatal korosztály, akik igazából nagyon sokszor keresik magukat, kisebb számba látogatják rendszeresen a táncházainkat. De mindenkinek tudom ajánlani, nyilván aki nagyon szereti ezt a típusú zenét, aki szereti azt a közvetlenséget, amit az ilyen alkalmakkor mi megélünk, megtapasztalunk, aki szeret mozogni, közösségbe lenni, annak mindnek tudom ajánlani. És hát nyilván, mivel mi moldvai csángó zenét játszunk, ezért nagyon sokszor azt is szoktam mondani, hogy azoknak is ajánljuk jó szívvel, akik egy kicsit az egzotikumokat is keresik.
Van alsó és felső korhatár?
Hát nincs. Nincs. Igazából nagyon pici gyerekeket is sokszor ölbe véve hoznak a táncházainkba, mert hogy több olyan kisgyerekes családot ismerünk, ahol különböző korú gyerekek cseperednek föl, és akik mondjuk már 5 évesek, 6 évesek, vagy nagyobbacskák, azok abszolút részt tudnak venni a táncban, a táncos mozgásban, a gyermekjátékokban, a mondókákban, az énekekben, a velünk való együtt zenélgetésben, viszont hát nyilván a szülők úgy tudnak sokszor jönni, hogy hozzák a kisebb gyermekeket is, úgyhogy már van, aki karonülőként hallgathatja, élvezheti azt a muzsikát, amit játszunk, és nyilván felső korhatár sincs, mert hogy aki 2 lépést tud tenni, az is jöhet, aki nem akar táncolni, de el akarja kísérni a gyerekeit, az is nyugodtan beülhet, és hallgathatja, nézheti a táncosokat, hallgathatja a zenét, nincsen korlátozva.
Ugyan öltözzünk egy táncházba, adjunk praktikus tanácsokat, és akár illem tanácsokat.
Ez egy érdekes kérdés, mert hogy az öltözködést azt mi nem határozzuk meg. Persze volt, főleg a 70-es években nagyon-nagyon jellemző volt, hogy az akkori divat, ugye a farmer divat mellett megjelentek a különböző népviseleti kiegészítők a táncházba járóknál. Mondták sokszor úgy is, hogy akik táncházba járnak, azok tarisznyások, mert hogy egy mellénnyel, egy olyan típusú szoknyával, ami egyértelművé tette, vagy egy olyan karakterű kalappal, hogy ők látszott, hogy ezzel a népi kultúrával foglalkoznak, ők úgy jártak a táncházakba, de a mai táncházba járók abszolút arra törekednek, hogy egy olyan praktikus öltözetet vegyenek föl, amiben úgymond bele lehet izzadni, nem kényelmetlen, a természetes alapanyagú öltözetekre gondolok itt elsősorban, mert az azért csak nem szívó, mert hogy a mozgást semmilyen szempontból ne gátolja az az öltözet, és itt arra is kell gondolni, hogy a lábbelinél egy nagyon-nagyon magas sarkú sem biztos, hogy előny, hanem ami tényleg a kényelmes mozgáshoz hozzásegít, de természetesen nem sportöltözet, attól azért egy jó, szinten elegánsabb, ezt úgy szoktuk mondani, hogy sportos elegancia az, ami a legjobb ezekre az alkalmakra.
Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, hol csatlakozhat? Hogyan csatlakozhat?
Hamarosan, mégpedig október 25-én lesz a következő alkalmunk a Fráter Gimnázium aulájában. 6 órakor kezdődik a gyermektáncház, az másfél óráig tart, 7:30-ig vagyunk együtt a gyerekekkel, és egy fél óra szünet után 8 órakor szoktuk megkezdeni a felnőtteknek szóló táncház részt, amit 10-ig, 10:30-ig szoktunk tartani.
Hol lehet még több információt szerezni az alkalomról?
Ha valakit érdekel ez, az esemény, illetve nem csak az októberi, hanem a novemberi vagy a decemberi alkalmunkat is szeretné meglátogatni, az Esztenás Együttesnek a honlapján fogjuk ezt népszerűsíteni. Aki esetleg Facebookot használ, nyugodtan keresheti ott is az Esztenás Együttest vagy az Esztenás Táncházat. Amilyen csatornákon mi tudjuk, azért igyekszünk hirdetni. Október 25-én lesz akkor, ahogy említettem, a következő alkalmunk, november 22-én aztán az azt követő, és az év utolsó táncházi alkalma december 13-án lesz. Mind a három alkalom ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan körülmények között. Van büfé, nyilván egy minimális kis belépő is van, de szabadon lehet jönni, menni, és akár a zenehallgatással, akár a tánc lépések megismerésével mindenki jól érezheti magát, mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk.
Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is hálásan köszönöm.
Yeah. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Barsi Csaba néptánc pedagógussal, táncházzenésszel beszélgettünk a miskolci táncházak történetéről, jelenéről, hagyományokról, az esztenes táncház hangulatáról, és a Fráter György katolikus gimnázium aulájában rendszeresen tartott táncházakról. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Az erdő zöldítő és mező virágoztató királykisasszony. Volt egyszer egy öreg király. Bánattal feküdt, búval kelt ez az öreg király. Bú volt éjjele, bú volt nappala. Mindig azon tűnődött, hogy kire hagyja az országát meg a királyságát, mivel hogy nem volt gyermeke. Egyszer, amint az utcán sétál, elhalad mellette egy bolond forma, félkegyelmű ember. Azt mondja: no, ez is mindig kesereg, de addig kesereg, amíg egyszer csak ugyan utoléri a nagy búbánat. Hallja ezt a király, megállítja az embert, s kérdi tőle: mit beszéltél te? Én azt, felséges királyom, hogy addig kesereg, amíg egyszer csak ugyan utoléri a nagy búbánat. Hogy értsem ezt? Kérdi a király. Úgy, felséges királyom, hogy mindig kesereg egy fiú után. De még csak akkor lesz igazi bánata, ha az a fiú világra születik. Eleget vallatta a király, hogy ugyan mi bánata lehetne abban, de a félkegyelmű emberből egy szó nem sok, annyit sem lehetett kivenni többet. Na, eltelik egy-két nap. Hát egy reggel gyermeksírás költi fel a királyt. Egy szép aranyhajú gyermeket szült a felesége. Örült a király! Nem tudtam, mit csináljon nagy örömében. Az igaz, hogy örülhetett is, mert nem akadt ennek a gyermeknek párja 7 országon. Amikor 12 napos volt, akkor már megszólalt. 6-7 korában kint szaladgált az udvaron. Esztendős korában nagy deréklegény volt. Hanem, amikor 3 lett a fiú, a király nagy öröme rettentő nagy szomorúságra változott. Azt mondta a királyfi az apjának, hogy ő megy világgá, s addig meg sem áll, míg az erdő zöldítő és mező virágoztató királykisasszonyt meg nem találja. Kerül-e vissza, nem-e, nem tudja. De ha addig él is, megkeresi ezt a királykisasszonyt, s feleségül veszi. Sírt az öreg király, még jobban a királyné. Sírásuktól zengett a palota. Könyörögtek, hogy ne menjen el, hiszen olyan királykisasszonynak még hírét sem hallották. Hiába beszéltek, hiába könyörögtek. Elbúcsúzott a királyfi a szüleitől, felült kedves lovára. Utána ment 50 vitézlegény lóháton, úgy mentek világgá. Esztendő, esztendő után múlt, folyton mentek. Elfogyott a pénzük. Sorba kellett adni az 50 legénynek az 50 lovát. Mint haza küldötte őket, csak egyedül maradt. Azután a maga lovát is el kellett, hogy adja, s úgy ment tovább gyalog. Akkor aztán elérkezett egy olyan országba, melyben nem volt sem fű, sem fa, sem virág. Egy rettentő nagy pusztaság volt az egész ország. Ment nagy búsan a királyfi, s este felé beér egy városba. Kérdi ott egy embertől: mi az oka annak, hogy ebben az országban sem fű, sem fa, sem virág nincs? Hely, uram, mondja az ember. Nagy oka van annak. Még ennek előtte 6 volt ebben az országban fű, fa, virág, minden. De akkor az ország átok alá került, s addig ez alól meg nem szabadul, amíg az erdő zöldítő és mezővirágoztató királykisasszony kedvére való férjet nem kap, s azzal a mi országunkon keresztül nem utazik. Kérdi a királyfi: Hol lakik az a király kisasszony? Jaj, uram, nem tudom azt én, nem tudja azt senki lélek. Egy öreg vakkoldus van a városban, talán azt, ha tudja. Azután az ember elbeszélte a királyfinak, hogy az ország miért került átok alá. Azért került, mondta az ember, mert a király egyetlen fiát tudta nélkül eladta a sátánnak. Az pedig úgy történt, hogy a királyt a háborúban megverték, elfogták, s fel akarták akasztani. Amikor a tömlöcben ült, megnyílott az ajtó, belépett egy rongyos ember, s azt mondta a királynak. Felséges királyom, ne búsulj, mert én megszabadítlak téged is, meg az országodat is, ha nekem adod a feleséged után a legkedvesebbet. Megígérte a király, hogy ne ígérte volna meg, hiszen akkor még nem volt gyermeke. Nem tudta, hogy az alatt, amíg ő háborúzott, a feleségének fia született. Ez a rongyos ember maga a sátán volt. S ki is szabadította a királyt, visszaadta az országát, elkergette az ellenséget. Hely, mekkora öröme volt a királynak, amikor hazaért, s meglátta az ő szép kis fiacskáját. Volt nagy dínomdánom a palotában, de akkora, hogy 7 hónapig vége sem szakadt. A 7. hónap utolsó napján, amikor a király a legnagyobb vigasságban volt, belépett a sátán, s azt kérdezte a királytól. Felséges uram, a felesége után mi a legkedvesebb felséges szívének? Megnézi a király a csillogó-villogó ruhájú embert, s mondja. Hát a fiam, mi lehetne más? No bizony, ha az, akkor viszem is magammal, mert felséged nekem ígérte volt. De bizony nem viszed, kiáltott a király, s az inasokkal kidobatta a sátánt. Aztán telt múlt az idő. Amikor a fiú éppen 7 esztendős lett, megint eljött a sátán, s kérte a fiút. Bezzeg, hogy a király megint kidobatta. De most a sátán sem vette a dolgot tréfára. Nagy bosszúságában minden fát, füvet gyökeréből kiirtott, s megüzente a királynak, hogy addig egy szál fű sem serked ki a földből, míg a fiát oda nem adja neki. Eleget járt kelt, kérdezősködött a király, hogy lehetne ettől az átoktól megszabadítani az országot. De senki azt ki nem tudta találni. Csak egy öreg vakkoldus hebegett valamit, hogy csak várjanak türelemmel, ne adják oda a királyfit a sátánnak, mert felszabadul az ország az átok alól, ha kedvére való férjet kap az erdőzöldítő és mezővirágoztató király kisasszony, s azzal az országon keresztül utazik. Nem volt nyugodalma a királyfinak. Ment egyenesen az öreg vakkoldushoz. Ágyban feküdt az öreg koldus, úgy tetszett, hogy készülődik a halálra. Köszön a királyfi. Adjon Isten jó estét, bátyám uram! Adjon Isten, édes fiam! Hát te minek jöttél ide? Nem jár én hozzám semmiféle emberi lélek. Hely pedig, mondja a királyfi, rajtam csak bátyám uram segíthet. Hát akkor csak add elő szaporán, amit akarsz, mert nekem már csak egy fertályórán van hátra, s aztán megyek a más világra. Elmondja a királyfi, hogy mit akar. Fiam, hiszen útba igazíthatlak, megtalálhatod azt a király kisasszonyt, de mit érsz vele? Úgy sem lehet a feleséged, mert annak olyan legény kell, aki későn született gyermek, aki senkitől sem hallott róla, s mégis tudja, hogy van ezen a világon. Hát akkor jól van, mondja a királyfi, hiszen én csak ma hallottam róla mástól, s immár 3 esztendeje, hogy keresem. No, édes fiam, mondja az öreg koldus, akkor jó, hogy ma jöttél el, mert holnap már elkéstél volna. Nesze, fiam, adok neked egy pálcát. Akármit gondolsz, akármit kívánsz, csak a porba kell rajzolnod ezzel a pálcával, s mindjárt előtted terem. Ahogy ezt mondta az öreg koldus, abban a szempillantásban meghalt. A királyfi szépen eltemettette a vakkoldust, aztán elindult torony irányában. Amint ment, mendegélt, egy nagy pusztaságon keresztül eltikkadott erősen, de vizet nem látott sehol. Hé, Istenem, sóhajtott fel a királyfi, de jó volna most csak egy alma is. Az ám, gondol egyet, megpróbálja a pálcát. Egy almát rajzol bele a porba, s abban a szempillantásban kikerekedett a földből egy szép piros alma. Ejha, mondja a királyfi, hát ez csak ugyanolyan pálca. Mindjárt rajzolt vele egy szárnyas kocsit, csak ugyan ott is termett előtte. Beült a kocsiba, repült vele erdőkön, mezőkön, tengereken át. Egyszer csak leszállott egy városnak a végén, éppen annak a városnak a végén, ahol a király kisasszony lakott. Hanem ez az ország volt ám csak igazi zöld ország. Télidő volt, s mégis zöld volt erdő, mező, nyíltak a virágok mindenfelé. Kérdi az emberektől, mi az Isten csodája ez? Nem Isten csodája ez, mondták az emberek. A király kisasszony zöldíti az erdőt, s virágoztatja a mezőt télen is. Ment a királyfi egyenest a király udvarába. Ott éppen akkor fogott be a kocsis négy szép paripát a hintóba, kérdi a kocsist. Hová készülöttök, barátom? Viszem bálba a király kisasszonyt, mondja a kocsis. A királyfi egyszeribe megfordult, kiment a kapu elé, ott meghúzódott, s várta, amíg a király kisasszony elmegy. Amikor a hintó kiment a kapun, hirtelen rajzolt magának egy kocsit, hozzá négy lovat, s hajtott is a király kisasszony után. Jól megjegyezte, hogy melyik házba megy fel. Ő pedig bement egy fogadóba, ott rajzolt a pálcájával magának egy szép ezüst gúnyát. Felvette, s ment a bálba. Hiszen volt ott sok szép dali legény, hercegek, grófok, de mikor ő belépett, minden szem megakadt rajta, s legkiváltképpen a király kisasszony szeme. Egyet-kettőt táncolt a király kisasszony másokkal is, de egész éjjel a királyfival járta. Másnap is volt bál, arra is elment a királyfi, de most már aranyruhában. Amikor a bálból hazament a király kisasszony, nagy sírva nyakába borult az édesapjának. Édes lelkem, jó apám, meghalok, ha azért a dali szép legényé nem lehetek, aki első este ezüst, második este pedig aranygúnyában volt a bálban. De már inkább légy a felesége, akárki fia borja legyen, mondja a király. S kihirdette, hogy azok a legények, akik ebben s ebben a bálban ott voltak, jelenjenek meg előtte. Eljöttek mind, csak a királyfi nem. Sírt a király kisasszony. Búsult a király, mert egyetlen leánya már félig halálra vált a nagy bánattól. Akkor a király megparancsolta, hogy ahány legény van az országban, mind jöjjön hozzá, hát ha azok közt megtalálja a király kisasszony azt a dali szép legényt. Összecsődültek a legények mindenféle rendből, nem volt közöttük a királyfi. Akkor feljött a palotába a fogadós, s jelentette, hogy van nála egy vándorlegény, az még nem járt a királynál. Mindjárt küldöttek érette katonákat, s hozták, hogy a lába sem érte a földet. A király kisasszony elé állítják, s kérdi a király. No, leányom, ez-e az a legény? Ez, lelkem édesapám, ez! De lett nagy öröm, különösen amikor megtudták, hogy ez a dali szép legény nem olyan jöttment ember, hanem királyfi. Mindjárt lakodalmat csaptak, hét országra szólott. Akkor aztán a királyfi rajzolt egy szárnyas kocsit, s ahogy ez előtte termett, beleült a feleségével, s ím, halljatok csodát! Amint keresztül repült a kocsi azon a pusztassággá lett országon, tele lett a föld fűvel, fával, virággal. Egy kicsit beszóltak a királyhoz, aztán meg sem pihentek, repültek haza a királyfi öreg szüleihez. No, hiszen jó, hogy megérkeztek! Mert az öreg király és királyné annyit sírtak a fiúk után, hogy szinte elvesztették a szemük világát. Megtartották másodszor is a lakodalmat. Hét nap s hét éjjel mindig állott a vendégség, s még talán ma is vigadoznak, ha meg nem haltak.
Kedves gyermekek, ma este az erdőzöldítő és mezővirágoztató király kisasszony című meséjével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Most volt a macska, az egér elemér. Látja ám a macska, hogy fut az egér. Megfoglak, ha mondom, de gyors volt elemér.
macska, s kicsi az egér.
Hus, hus, elemér, pici kis egér, baj lesz, ha a cír most téged utolér. Hus, hus, elemér, pici kis egér, baj lesz, ha a cír most téged utolér.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról lesz szó, akit érettünk keresztre feszítettek. Az elmélkedés első részét hallják. Kormos Csaba atya gondolatait hallják, a műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ötödik titok, akit érettünk keresztre feszítettek. Amikor a koponyahelynek nevezett helyhez értek, megfeszítették őt ott, és vele a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus ekkor így szólt, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezek Szent Lukács evangéliumának 23. fejezetéből a 33. és 34. versek voltak, és a továbbiakban a 44. verstől a 46. versig terjedő részt fogjuk hallani. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön a 9. óráig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté asadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Idézett Izajás próféta könyvének az Úr szolgájáról szóló 4. énekéből. Keresztefeszítés, latinul crucifixió, a halálbüntetés egyik módja az ókorban. halálra ítéltet keresztre kötözték, vagy szegezték, és éhen szomjan halt. A Diodórosz nevű szerző szerint távol-keleti asszírok találták ki, innen vették át az összes keleti népek. A rómaiak a Krisztus előtti 3. században kezdték alkalmazni, mint a halálbüntetés legkegyetlenebb és legszégyenteljesebb formáját. Általában csak rabszolga esetében gyilkosság, rablás, árulás vagy lázadás megtorlásaképpen. Római polgár csak kivételes esetben szegeztek keresztre. A keresztre feszítésre szóló ítéletet az ibis ad crucem, ez szó szerint azt jelenti, keresztre mész, fejezte ki. Végrehajtása előtt az elítéltet megostorozták. Ezután kitált karjaihoz kötözték a körülbelül 30 kg-os gerendát, a kereszt vízszintes szárát, a patibulumot, mely a nyakszirtre és a vállakra nehezedett. Az elítéltet forgalmas utcákon át vezették a kivégzés helyére, elrettentő példaként egész úton gúnyolták, köbdösték, kínozták és korbácsolták. A vesztőhely a városon kívül volt, tágas, emelt helyen, Jeruzsálemben, a Golgotán, latinul a Kálvárián. Ide érkezve a kivégzendőt levetkőztették. A keresztre feszítés meztelenül történt, de a zsidóknál a Talmud szerint néha kis kendőt kötöttek az ágyék körül. Ezután a földre teperték, kitárt karjait a csuklónál átütve rászegezték a kereszt vízszintes gerendájára az előre kifúrt lyukakba. A keresztet úgy méretezték, hogy a test erősen megfeszített állapotban szegeződjék rá. Ez egyrészt a karok kihúzásával növelte a szenvedést, másrészt segítette a halál beálltát, mivel akadályozta a légzést. A vízszintes gerendát a rászegezett testtel együtt kötelek segítségével fölhúzták a földbe ásott függőleges gerendára, és rögzítették. Az így megformázott keresztnek T alakja volt, vagy a függőleges szárat kissé a vízszintes fölé emelték, és akkor ilyen módon keresztfa lett. Ezután odaszegezték a lábakat a függőleges gerendára, vagy egymás mellett kettő szeggel, vagy egymásra rakva egy szöggel ütötték át őket. Abból a célból, hogy a test súlya ne csupán a kezekre nehezedjék, a kereszt szárába megfelelő magasságban beütöttek egy fadarabot, ezt szedilének vagy korrunak nevezték latinul, és a lábak között megtámasztották vele a testet. Ezzel tulajdonképpen késleltették a halált, és meghosszabbították a szenvedést. Az elítélt feje fölé táblára írták a büntetés okát. A római jog szerint a táblán három adatnak kellett szerepelnie, a gonosztevő nevének, származási helyének és büntettének. Miután a keresztefeszítés megtörtént, a kivégző osztag a helyszínen maradt, amíg kimerültség, fulladás, szívbénulás vagy sok miatt be nem állt a halál. Ha siettetni akarták a halált, eltörték a lábszár csontokat, ez az úgynevezett krucifrágium. Ilyenkor a test összeroskadt, ami megakadályozta a lélegzést, a tüdő mozgását. A római törvény és szokás szerint a kivégzett ruháin a hóhérok osztoztak. Ókori szerzők szerint a keresztefeszítés a legborzalmasabb és legmegalázóbb büntetés. Például a híres Szeneka szerint az így elítéltekből cseppenként szivárgott el az élet. Az elítélt éhen szomjan halt meg.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,